mirása szerint evangéliumból olvasok néhány mondatot. A 8. fejezet 11. 12. és 13. versét először, amután folytatom 27. versnél, a 27-től egészen a 37-ig olvasom. Kimentek ki Jézushoz a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt kívántak tőle, ezzel kísértették. Jézus felsóhajtott lelkéből, és így szólt: miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Jézus elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba, útközben megkérdezte tanítványaitól: kinek mondanak engem az emberek? Azok így feleltek: Keresztelő Jánosnak, némelyek meg Illésnek, mások pedig a próféták közül egynek. Jézus tovább kérdezte őket: hát ti, kinek mondatok engem? Péter így válaszolt neki: te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket arra, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta: távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor odahívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta neki: ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, az menti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az embert váltságdíjul lelkéért? Ezért induljunk el ennél a gondolatnál, ettől a gondolattól: nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Nagyon megrendítő ez. Hát lehet egyáltalán Isten szerint gondolkozni? Képesek vagyunk mi erre? Úgy látszik, Jézus föltételez az emberben erre való képességet. Magunktól emberi módon gondolkozunk. Az emberi gondolkozásnak vannak magasabb-magasabb szintjei, de a legmagasabb szint is alacsonyabb, mint az Isten gondolkodása. És Jézus szerint úgy látszik, az ember képes az Isten szerinti gondolkodásra, bár ezt a jelenetet összevetjük a Máténál található hasonló jelenettel. Ott van ez, hogy boldog vagy Simon Jónának, hogy erre fölismerésre jutottál, de hát azt nem test és vér jelentette meg, hanem az én Atyám. Amikor Jézus Isten fiának vallotta, akkor Isten szerint gondolkodott, de ez az Isten szerinti gondolkodás ajándék volt számára. Na de úgy tűnik, hogy kaphatjuk ezt az ajándékot. De legyünk alázatosak, nem belőlünk telik ki az Isten szerinti gondolkodás, ajándékba kaphatjuk. És nagyon sokszor a nagy okosok, akik szinte már közelítenek az isteni okossághoz, azok nem kapják meg. A kicsinyek, az egyszerűek, a gyermekek, azok megkapják. Tehát induljunk el innen, testvéreim, hogy mi emberek emberi módon gondolkodunk. Volna lehetőségünk arra, hogy Isten módján gondolkodjunk. Tehát ezt a lehetőséget nem emberi tornával lehet elérni, hanem ajándékba lehet kapni Istentől azt, hogy Isten módján gondolkozzunk. Hát persze itt az előzetes kérdések azok, hogy egyáltalán szeretünk-e gondolkozni, szoktunk-e gondolkozni, Szoktuk-e korrigálni a gondolatainkat? A gondolkodásunk során eljutottunk-e oda, hogy nem tudunk igazán gondolkozni? A gondolkozásunk állandó gyógyításra, helyreigazításra szorul, szóval mind ilyen előzetes kérdések, és teszem föl ezeket a kérdéseket, testvérek, komolyan, hogy szoktunk gondolkozni? A gondolkozás azt jelenti, hogy történnek körülöttünk dolgok, meg bennünk is, ezeknek rendje van, ezeknek a történéseknek. A belsőknek is, ideges vagyok, neurotikus vagyok, a külsőnek is, világpolitika, világtörténet, ennek valami rendje van, a gondolkodás keresi a rendet, az összefüggést, hogy miért van ez így, és mi következik ebből ezutára nézve, kicsi életemben, meg a nagyvilágra nézve, tehát szoktunk gondolkozni, keressük az igazságot. Aki igazán szokott gondolkozni, az előbb-utóbb rájön arra, hogy nagyon töredékes, tökéletlen a gondolkodása, gyógyításra, helyreigazításra szorul, és különös ez, hogy Isten szerint gondolkozni. Az emberi gondolkodás csúcsaira még csak valahogy föl lehet kapaszkodni, de ismét mondom, hogy azért egészen más Isten gondolkodása, nem a ti gondolataitok az enyém, és az enyém nem a tiétek, én egészen más vagyok, mondja Isten. Más, és mégis mondom, ez egy csodálatos lehetőség, hogy valami módon, ajándékképpen lehet isteni gondolkodásra jutni. A különbséget most csak ilyen előjáró gondolatokban így mondom, hogy mi emberek ilyen kis perc emberkék vagyunk. De van határolva ez a mi földi életünk, születés és halál közé perc emberkék vagyunk, Isten pedig örökkévaló Isten. Hogy lehet a perc emberkének a kapkodó, rövid lejáratú gondolkodásából az örökkévalóság tágasságára, nyugalmára eljutni? Közben eszembe jutott Teilhard de Chardin, akinek vannak ilyen fantasztikusan nagy ívelésű gondolatai, az alfától az omegáig, és hogy rájöttem arra, hogy bizonyára belejátszik az ő gondolkodásának a nagy ívelő képességébe, az, hogy ő visszafele is nagy ívekbe gondolkodott. Az ember, aki 1 millió évvel ezelőtt, 5 millió, 10 millió, 50 millió évvel ezelőtt elindult az evolúció útján gondolkodása szerint, és a világ mindenség, a kozmosz, aki visszafele tanulgatott milliókba, évmilliókba gondolkozni, az lassan megkapta ezt a képességet, előre is tudott nem években, évtizedekben gondolkozni, hanem évmilliókba kell gondolkozni. Na tehát mi perc emberkék vagyunk, a gondolkozásunkra szükségszer meghatározza az idő, nem az örökké valóság sajnos, az idő határozza meg a rövid idő, az ember lét, az arasznyi ember lét, mindent ezen belül akarunk, Isten itt szolgáltasson igazságot, itt jutalmazzon, itt büntessen, hol van az Isten, van itt most gyorsan nem szolgáltat igazságot, és itt tovább. Perc emberek vagyunk, az Isten pedig örökké való Isten. Aztán a másik, még mindig csak ilyen előkészítő gondolat az, hogy mi testbe rekesztve élünk, anyaghoz kötve élünk. A gondolkodásunk is ilyen anyagközeli, anyaghoz kötött gondolkodás. Az Isten pedig szellem. Az Isten a minden, és hát nyilván az Istenben benne van az anyag is, de hát azért alapjában ő a szellem, vagyis tágasság, átfogó, nagy egység, és hát ezt mi nem tudjuk utána csinálni testben. Élünk testhez kötve, a gondolataink is testiek, akkor azt mondjuk, hogy öröm, vagy boldogság, vagy üdvösség, akkor bizony nem utolsó sorban a testünkre gondolunk. Ne legyünk betegek, ne halljunk meg, ne szenvedjünk. Tehát a gondolkodásunk testhez kötött, testközeli, testkörnyéki, anyagkörnyéki gondolkodás, és nem tudunk beleigazodni Istenbe, aki úgy örökké való szellem, hogy az anyag egy pillanatnyi buborék, nagyon most van, aztán szétpattan, és új világ, új ég, új föld lesz. Hát ezt nem tudjuk, valljuk meg, ezt nem tudjuk követni. Annyira oda vagyunk kötve a testünkhöz, és a testünkön át az anyagi világhoz. Tehát mondom,
egyrészt megtisztelő Péterre nézve, hogy megdorgálja Jézus, hogy nem Isten szerint gondolkodó, megtisztelő, hogy megdorgálja, mert ebben a dorgálásban ott van az a föltételezés, hogy egyszerűen te tudnál isteni gondolatokat is gondolni. Megtisztelő a dorgálás, mert azt mondja, te Péter, hát te fölé emelkedhetnél a tulajdon gondolkodásodnak. Tehát ugyanakkor nagyon megértjük Pétert, mert magunk is így vagyunk, nem tudunk magunktól fölé emelkedni a saját gondolkodásunknak. Igenis, szent lélekkel, isteni erő, isteni világosság kell ahhoz, hogy az emberi gondolataimból, a perc gondolataimból, az anyaghoz kötött, földhöz ragadt gondolatainkból ki táguljunk az Isten tágasságára. Na így értjük aztán azt, ami ennek a néhány mondatnak a hatalmas üzenete, valóban itt valahol a evangélium szíve táján járunk ezekben a hallatlan sűrített mondatokban. Amikor is ezt mondja Jézus, az ember fiának sokat kell szenvednie. Megelőzi ezt az a vallomás, hogy hát mi valami többre jutottunk, mint az emberek. Az emberek is figyelték, hogy ki ez a názáreti ácsmester, furcsa dolgok történnek körülötte, meg furcsa mendemondák, furcsa ellenmondó beszédek, ez a messiás, ez a Belzebub követe, mindenféle ellentétes dolgokat mondanak felőre, de mi tudunk valamit, és ez a valami az, hogy te vagy a Krisztus. Elhangzik a döntő vallomás, az evangélium közepén vagyunk, már még úgy helyileg is, 16 fejezet, 8 fejezet, a 8. fejezetben kicsúcsosodik az evangélium, te vagy a Krisztus. Idáig rendben van. Amikor ez elhangzik, akkor nagyon érdekes módon azt mondja, és erről ne beszéljetek. Nem azt mondja, hogy hurrá, fölismertétek, ahhoz aztán gyerünk, és beszórni az egész országot ezzel az örömüzenettel. Itt van a Krisztus, ne szóljatok. Miért ne szóljatok? Hát két dologért ne szóljatok. Azért, mert ti magatok se értitek, hogy mit mondottatok, amik azt mondtátok, hogy te vagy a Krisztus. Azt a nép még kevésbé érti, mert a nép is várja a Krisztust, de hát egészen másként vár, más Krisztust vár. Na de ha megkapargatjuk a dolgot, kérdezik, hogy ti is más Krisztust vártok. Tehát e pillanatban fölemelkedett Péter az isteni gondolkodás magaslatára, tehát azért nem tudott ott megmaradni, mert visszazuhant mindjárt. Ez egy nagy ugrás volt, egy ünnepi pillanat volt, egy ünnepi fölvillanás volt az életében, hogy ez a názáreti, ez a Krisztus, de még nem tanyázott ennek az igazságnak a világában. Egy fölvillanás volt, aztán zuhant vissza az emberi gondolkodásba, és ez akkor derült ki, amikor Jézus elkezdett beszélni arról, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie. Tehát nem úgy van, hogy mellesleg egyszer csak rá zuhan valami félreértés, valami igazságtalanság, valami emberi gonoszság, és akkor, mint ártatlan áldozat meghal, hanem kell. Ez a kell, ez transzcendens, ez a mennyei világból idesugárzó kell. Nem azért, mert Heródes olyan, meg Kajafás, meg Pilátus. Ennél több van ebben, hogy kell. És amikor erről van, akkor véget ér Péter bölcsessége. Itt már nem tudja követni. Nagyon kedves, majdhogy nem naív ez a Márk, ilyen ember közeli leírás, vagy szabadatlanul hangoztató, hogy Márk az, amelyik a nagy ember közeli, valóság közeli mondatokat mond. És ez is ilyen valóság közeli mondat, hogy Péter magához vonja Jézust, és meg akarja dorgálni. Kedves, naív, igaz beszéd, ez meg akarja dorgálni. Hát te Jézus, hát hogy beszélsz te ilyet? Ilyen szamárság, ilyen bolondságokat. Hát mi győzelmi menetben vagyunk, hát elkezdődött a győzelmi menet, az ördögök engednek neked, betegeket lábra állítasz, hát elindultunk egy győzelmi menetbe, hát hogy beszélhetsz ilyet, hogy sokat kell szenvedni, sokat, meg kell, meg szenvedni az ember fiának. Innen látszik, hogy Péter tényleg egy villanást kapott a mennyei világot, de aztán visszazuhant az emberi gondolatok körébe, és meg akarta dorgálni Jézus. Mert Péter nem tanítvány volt, hanem tanító akart lenni. Ő akarta kitanítani Jézus, hogy hát nem értette. Hát ez lehetetlenség, amit beszélsz. És hát visszazuhant az emberi gondolatok körébe, és itt vagyunk most már egy lényeges pontnál, amiket az előbb mondta, azok csak oda vezető gondolatok, de ez szerintem ennek a résznek a lényege, és az egész evangéliumnak igazából a lényege, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie. És ezt lehet nagy elvel írni, Jézus az ember fia, neki sokat kell szenvednie, és lehet kis elvel írni, te is ember fia vagy. És reád is áll, és Jézus Krisztusra is áll. Ez a kell egy kozmikus misztériumot ad elénk. Nem is csak egy gyönyörűséges üdv drámát, a Jézus történetét, hanem a Jézus történetében egy kozmikus, egy egyetemesen érvényes igazságot. És akkor emelkedünk ki az emberi gondolkodás szűkösségéből és tévedéséből és kicsinyességéből, ha ezt a ugrást el tudjuk végezni, de ez tényleg a Szentlélek segítsége kell, hogy ezt a kell az ember fiának sokat kell szenvednie, akár nagy elvel, Jézusnak kis elvel, nekem, sokat kell szenvedni, hogy ennek a belső igazságát evangélium gyalán értsük meg, ehhez tényleg a Szentlélek segítsége kell. Már pedig így dől el, hogy emberi gondolkodásban járunk-e, vagy isteni gondolkodásban. Ha a Szentlélek megáll, akár csak ezekben a percekben most minket, akkor túl emelkedünk az emberi gondolkodáson, és kiviláglik valami nagy misztérium előttünk. Ember fiának sokat kell szenvednie. Két gondolatot próbálok elmondani most, az egyiket a nagy elvel írt ember fia szenvedéséről, a másikat a kis elvel írt ember fia, tehát a te meg az én szenvedésemről, amit Jézus maga így mondta, ha valaki én utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét. Tehát ne csak gyönyörködjék az én keresztemben, mint üdvösséget szerző csodálatos isteni ajándékban, hanem vegye fel az ő keresztjét. Szegődjék a nyomdokomba, és kövessen engem. De mondom, itt vagyunk a dolgok lényegénél, itt igazán elválnak az útak, az emberi gondolkodás tiltakozik ez ellen, bolondságnak mondja, meg akarja dorgálni Jézust, és mi sokszor Istent is meg akarjuk dorgálni, legalábbis panaszkodunk, lázadunk, kesergünk, amikor ezt az utat adja nékünk, hogy sokat kell szenvedni, és a Jézus misztériumát is alig tudjuk megérteni. Mert mondom, gyarló emberi szavakat mondok, baj, ha jönne közénk Isten lelke is áttüzesíteni, hogy ebben tényleg a végső igazságot, de valóban itt a végső, a lét, az ember lét, az emberiség létének a végső igazsága ragyog föl ebben, hogy ember fiának sokat kell szenvednie. Hát a őreá vonatkozó nagy igazság sajnos nagyon emberivé lesz, ha így mondom, hogy igazából a szeretetnek az igazsága, a győzelmes szeretetnek. A szeretet akkor igazi, hogyha áldozatot tud bemutatni. Ha odáig menő, hogy az élete kevesebb, mint a másiknak az élete. A másiknak az élete több és fontosabb, mint az övé. Az ember fiának sokat kell szenvedni, ez végülis azt jelenti, hogy a világot nem a Cézárnak a kardja fogja megváltani, és nem Mózesnek a két kőtáblája fogja megváltani. Tehát nem a hatalom, a politikai, a katonai, a szervezet hatalom fogja rendbe rakni a világot, de nem is a vallásosságnak a törvényrendszere, különféle felekezeteknek a igazsága és a buzgó felekezeti tagoknak a vallásossága. A világ megváltó elv a szeretet, amelyik keresztet is hajlandó vállalni. És Jézus az az alázatos Isten fia volt, aki fölismerte ezt, hogy igen, ő benne van isteni bölcsesség, van gyógyító hatalom, de ettől még marad a világ az, ami volt. Ha igazán segíteni akar ezen a világon, akkor az életét kell oda kínálni áldozatul az emberiségért, és ezt megtette. Itt éltett ő egy metafizikus, hogy úgy mondjam, egy transzcendens, egy túlnani világból ide sugárzó kell valóságot, kell. Ezt kell cselekedni, ezen alul nem töltheti be a küldetését. Ha még 100 embert meggyógyít, ha még 10 000 embernek csoda kenyeret ad, ha még nagyobb vihart lecsendesít a tenger, az mind semmi. Attól még a világ marad a régi, de hogyha ő az életét odaadja engedelmes áldozatul, ha ennek az isteni kellnek engedni, sokat kell szenvedni egészen a leggyötrelmesebb teszti kimúlásig, teszti kivérzésig, ami keresztel elvérzett. Idáig menően, ha ezt el nem vállalja, akkor az emberiségben nem történt semmi a Krisztus eseményben. Itt történt valami. Sokat kell szenvedni, tehát mondom más szavakkal, ezen a világon egyedül a szeretet segít, de nem úgy általában az érzelgős szeretet, a romantikus szeretet, a szerelmes szeretet, az édesanyjai szeretet. Nem önmagában ezek a minőségek, hanem a keresztet vállaló, az életet oda szánó szeretet. Ez segít ezen a világon. Ezt a gondolatot hozta, ezt a valóságot hozta Jézus, ezt a példát adta elénk. Ez a példa fölhatalmaz, fölerősít minket, hogy erre rálépjünk és kövessük őt. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, azt a Pétert például, aki azt mondja, hogy nem, Uram, hát mi a dicsőség útján megyünk. Meg kell tagadni, és meg kell tagadni a farizeusokat, akik jelt kívánnak. Azért olvastam azt a 2-3 mondatot, mert ott is mutatkozik a nagy ütközés, az isteni gondolkodás és a vallásos, a Mózes, a vallás, a törvény gondolkodása között. Ezek azt mondták, ha te Isten fia vagy, akkor valami ragyogó, valami nagyot mutass. A korabeli gondolkodás alapos tudakozása nyomán mondják a szakmabeliek, hogy az, hogy Jézus lapokat meggyógyított, az nem volt nekik ilyen. Az, hogy sánta ember fölállt és kezdett járni, azt ők nem tekintették jelnek. A jel ennél sokkal nagyobb volt az ő gondolatukban. A földi indulás az jel. Az Isten nyilva belecsap a római császár palotájába és porrá égeti, az jel. Szóval ilyen méretekben gondolkoztak, hogy az jel, de ezek a kis dolgok, hogy egy-két koldus visszakapja a szemevilágát, meg egy-két nyomorult vélpokros megint egészen, az nem jel, meg itt ahhoz kicsi volt. Tehát innen látszik az ütközés az isteni meg az emberi gondolkodás között. És végképp nem értik azt, hogy szeretet, a másikért való szeretet. És ezt nem értette Péter sem. Igen, te vagy a Krisztus, és megyünk dicsőségről dicsőségre. Ő pedig kezdte tanítani, én vagyok a Krisztus, és megyünk mélységről, még nagyobb mélységetig. Elegészen a keresztnek, a szégyenéig, a megaláztatásig, leköpnek, kigúnyolnak, a legiszonyatosabb halálnemmel kivégeznek. Na tehát itt van a Jézus, a nagy elbelírt emberfia szenvedésének a misztériuma. Ezt a világot a szeretet tudja megváltani. Az isteni szeretet Jézusban megmutatkozott, és ebben van a gerjesztő erő, hogy hasonló szeretetre képesek legyünk, beiratkozzunk ebbe az iskolába, és gyakoroljuk a szeretetet. Túl a romantikus, az érzelgős, a szív teljességéből való szereteten túl az élet teljes odaadásáig menő szeretet. Leckéit vegyük ebben az iskolában. Kis elvel írva az emberfiát, az emberfiának sokat kell szenvednie, neked is, nekem is, testvérem, kell szenvedned, szenvednünk. Miért? Ilyen szadista Isten, az Isten gyönyörködik ő emberek szenvedésében. Hát ez nagy félreértés volna, ha így gondolnánk, testvéreim. Az én gondolatom szerint, de nem én persze egyedül gondolom, én is csak csatlakozom sokakhoz, akik így beszélnek erről a dologról, hogy az életünk megy, folyik, békességesen, vagy vatagon, csöndesen, egyik hétköznapján a másik után, és lassan taposó malomban, szürke hétköznapokban élünk, és aztán jön egyszer csak egy krízis, egy válság, egy összetöretés, szenvedés, jön a szenvedés. Sokat kell szenvedni. Ezek a krízisek, amelyekbe belesodródik előbb-utóbb a szürke hétköznapok után az életünk, ezek az életnek a nagy fordulópontja, a nagy lehetőségei. Az emberré válás magasabb lépcsőfokai krízisekkel át lehetségesek. Kis elvel ír, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni, ezt én így értem, hogy ahhoz, hogy emberebb emberek legyünk, ahogy bizony nem elég az, hogy a vajas kenyér még vastagabban megkent vajas kenyér legyen, és még nagyobb, még szebb ruhát, még több tapsot kapjunk az emberektől, még több sikerélmény, ez nem visz oda, hogy emberebb emberek legyünk. Ha igazán előbb le akarunk menni az ember lét nemességében, isteni voltában, ahhoz bizony szenvedni kell. Krízisbe, válságba kell jutni. Ezek nagyon tényleg életveszélyes helyzetek, mert a krízisben lehet lebukni, lefele zuhanni, átkozd meg az Istent és hallj meg, mondja Jobnak a felesége. A krízisben lehet megátkozni Istent és öngyilkosnak lenni, meghalni. És a krízisben lehet az ember létnek egy magasabb fokára föl lépni. Ahhoz, hogy följebb tudjunk lépni, ahhoz igenis az ember fiának szenvedni kell. Tehát itt van a mireánk vonatkozó része a dolognak, és ne tekintsük Istent, kegyetlen Istennek, amikor a langy meleg állapotunkból krízisbe taszít minket, vagy krízisbe visz. Ez kockázatos dolog, az Isten számára is kockázatos dolog, mert nekünk szabadságot adott. Szabadságot adott, hogy megátkozzuk őt a krízisért. Szabadságot adott, hogy öngyilkosok legyünk. És mégis Isten ezt az utat választotta, ezen az úton járunk, a krízis, a szenvedés lehetőséget ad arra, hogy magasabbra lépjünk. Miért? Csak röviden erről ennyit, hogy saját tapasztalat, mindenki tapasztalhatja, hogy kicsit gondolkozva tud szenvedni. A szenvedésben föllazulnak az eresztékeink. Szenvedés nélkül belecsontosodunk valamibe. Egy gondolatba, egy viselkedésmódozatba, emberi kapcsolatoknak valamilyen minőségébe belemerevedünk. A szenvedésben föloldódnak ezek a merevségek, föllazul. Az egész ember lét képlékennyé lesz. Lehet új formába önteni. A Pergünkben ismerős Ibsen Pergüntjében az öreg gomböntőnek a filozófia, egy ólom pityke rosszul sikerült, akkor vissza kell dobni a üstbe, az olvasztó tégelybe vagy üstbe, ott az újra föl, és akkor újra kiönteni. Tehát egy ilyen összezavarodott, elrontott, az elrontottságából fixálódott emberi karaktert a szenvedésnek a kohójában lehet kilazítani a merevségeiből, a szenvedésben lehet képlékenyé tenni, és megint egy új öntést próbálni, hogy jobban sikerült ember legyen. Ez egy fájdalmas igazság, és így ütközik tényleg az emberi gondolkodás az Isten gondolkodásával. Az emberi gondolkodás a farizeusoké, vagy akár Péter apostolé, az, hogy dicsőségről dicsőségre, sikerről sikerre, gazdagságról még nagyobb gazdagságra, töretlen egyenes ívelés fölfelé, ez az emberi gondolat. Az Isten gondolata, hogy sokat kell szenvedni, krízisek sorozatán át tisztulhat az ember. És ez számomra is az emberlétnek a végső nagy misztériuma, amire igazán tudok választ adni, hogy hogy van ez, hogy ugyanabban a szenvedésben az egyik lefele zuhan, a másik pedig fölfele emelkedik. Ennek hol van a misztériuma? Itt mi a titka annak, hogy ez miért zuhan, az miért tud emelkedni? Hát nincs itt más, mint könyörögni, Isten, légy irgalmas nékem, hogyha a legközelebbi krízisbe kerül az életem, ne lefele zuhanjak, hanem fölfele tudjak emelkedni, mert lehet. Ugyanúgy lehet fölfele emelkedni, mint lefele zuhanni. Lehet. Tehát nyilván ehhez valamiféle segítség kell, valamiféle előélet, valamiféle gyakorlatozás a kereszt hordozásába, valamiféle gyakorlatozás a szenvedés elhordozásába, valami előélet kell, és sok-sok könyörgés. Nyilván, ha legközelebb jön a krízis, akkor ne lefele zuhanjak, hanem a következő lépcsőfokra emelkedjen. minden krízis vadonatúj, minden szenvedés nokni dágja lézenes. Valamit még soha nem volt, hiába voltak hasonló szenvedéseim, kríziseim, ami most következett, vagy következik be, az értelme az vadonatúj, ott újra kell a leckét tanulni. És mondom, egymásért is imádkozzunk, és a gyülekezetért, hogy ez, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni, amikor ezt kis erre írjuk, tehát nekem sokat kell szenvednünk, akkor adja meg Isten azt a kegyelmet, hogy a válság, az egész létünknek a föllazulása, a péprékenyé válása, az arra legyen alkalom, hogy tisztultabb formába kristályosodjék a létünk, ne pedig még inkább kaotikus szétesésbe hulljon alá a létünk a semmibe, a megsemmisülésbe, a kárhozatba. Imádkozzunk.